Verne Gyula a Csömöri úttól egészen a Filatorig átig. Fantasztikus regény. Írhatta volna Verne Gyula. Első fejezet. Egy vakmerő fogadás. Tartom, tábornok. Rendben van, milord. Ez a röviden és határozottan elhangzott párbeszéd egy közepes ízléssel berendezett szálloda második emeleti ebédlőhelységében folyt végbe. Két magas termetű férfi állt egymással szemben. Az egyik Lord Vack Bale Rochester. Szőke szakálú, nyugodt tekintetű 40-es ember. A másik Sansu tábornoknak nevezte magát, mozgékony fürgejárású úr volt ez, azonnal fel lehetett ismerni, hogy a víg Gallia szülötte. Élénksége szembetűnő ellentétet képezett az angol főúr kimért modorával. Ön tehát azt állítja, folytatta a jellemzést bevárva, Lord Rochester 2 centiméterre kimért hangon, ön tehát azt állítja, hogy másfél, értsd, másfél nap alatt eljut innen a Csömöri úttól végétől a Filatorig átig, beleszámítva minden közlekedési eszközt, amelyet igénybe vehet. Állítom, kedves lord, a terv talán fantasztikusnak látszik első percben, s a helyzet ismerői talán mosolyognának rajtam, de ez csak sarkalja az én ambíciómat. Ön ismer, ura szoktam lenni szavamnak. Jó, de itt nem a holdba utazásról van szó. Azt értem. Azt meg lehet csinálni egy kis energiával. Az ember vesz egy golyót, és felrepül vele. De tudja ön, mi az a Csömöri út? És tudja ön, hol van a külső Stáció utca? És elképzeli-e ön, uram, mit jelent a lábficam közbudán? S látta-e már a Rákóczi utat olyankor, mikor javítják? S látta-e már Budapestet éjjel? Bízza csak rám, kedves milord. A fő az, hogy ön tartsa a fogadást. Tartom, tábornok. Rendben van, milord. Második fejezet. Készülődések. 2:30 perckor távozott Sansu tábornok a szállodából. Könnyű és kellemes volt az idő, az aréna út felől üde flaster szag lengedezett. Lakására ment és becsöngette inasát. Készülj, mondott a rinegen, egy óra múlva indulunk, hozd be a térképeimet. Hová, kérde a régi cseréd? Budára, volt a hideg válasz. A hű inas arcán egy izom sem rándult meg. Behozta a térképeket, a mikroszkópokat, a szextánsokat, két logarlécet és a nagy, diasztigmátos teleszkópot. A tábornok számításokba merült. Ha a föld tengelyét 1780 kilométernek vesszük, magyarázta a hűinasnak. Akkor ez egyenlet alapján R négyzet mínusz R négyzet egyenlő, mínusz B plusz négyzetgyök 6 a négyzeten mínusz 4 AC per 2 A, logaritmus DX DY, ahol a D a Csömöri út együttható komponense, láthatod, kedves Pusz, hogy délután 3:30-kor kell indulnunk. E percben éles csengetés hallatszott, felugrottak. A küszöbön egy zömök tagba szakadt férfi alakja jelent meg. Harmadik fejezet. Váratlan fordulat. Ki ön és mit kíván, kérdezte a tábornok, megtartva a lélek jelenlétét. A házmester vagyok, mondta a férfi, és előrelépett. A házmester vagyok. Tábornok hátrált, zsebébe nyúlt, és megmarkolta a toledói körömpucolóját. Azután rekedten ismételte a kérdést. Mit akar? Csak azt jöttem mondani, hogy délután 6-ig ne tessék csavarni a vaszalejtungot. A Csömöri úton javítják a csövet, és nincs víz addig. Negyedik fejezet. Vízhiány fénysugár az éjszakában. Íme tehát mindjárt útjának elején a vízhiány fenyegető réme merült fel, bátor és elszánt hősünk kitűzött célja elé. Mi lesz? Kérdezte az inas. A tábornok egy percig habozni látszott, de csak egy percig. Azután felragadott egy iránycsövet, és számításokba merült. Azonnal indulnunk kell, mondott a 10 perc elteltével. meg kell változtatnunk úti tervünket. Ha a csömöri út elején csőjavítás van, akkor ott élő ember át nem hatolhat soha. Hát nem tudod, hogyan halt meg a szegény szerencsétlen Sztrogoff Mihály, miután eljutott Moszkvától Irkutszkig és az északi sarktól a déli sarkig? Vakmerőségében odáig ment, hogy keresztül akart hatolni a budapesti csőjavításon. És? Kérdezte remegve az inas. Teteme flaszterként felkenve, hever a Lókupec utca sarkán, mondta tompán a tábornok. És egy könnyet törült ki szeméből. Majd erőt véve magán így folytatta. Nekünk tehát a Stefánia úti kocsi korzón kell megkísértenünk az átkelést. A városligeti pampákon keresztül. Vizet nem vihetünk magunkkal, fókabőrbe kötjük műszereinket, és dévi féle lámpával hágcsón próbálunk a benszülöttek telepéig férkőzni, melyet a vadak Vurslinak neveznek. Indulhatunk. 5. fejezet. A legsötétebb Vursliban. Az éjbe meredő komor póznák között méltóság teljesen terült el a messzeségbe a városligeti rengeteg. A vadállatok már pihenni tértek, csak néhány kivert bakakó vájgott még az elfeket ülő réten. Szanszú tábornok és hűinasa egy lehajlott tölgyfa törzsöke mögött foglaltak helyet, készen létben tartva a kánoét. Oda néz, súgta hirtelen a tábornok. Alig pár lépésnyire tőlük rettenetes látvány derengett a félhomályban. Lobogó vörös lepedők között őrült forgatagban keringett egy csomó trópikus vadállat, struccok, lovak, pingvinek, elefántok, és rajtuk ülve ez állatokon vad hújrázás mellett a benszülöttek, suttogta a tábornok. Vigyázz, feküdj hasra, lehetőleg hangtalanul oda fogunk csúszni a fű között. Visszafojtott lélegzettel csúsztak előre. 10 lépésnyire megállapodtak, és néhány percig borzadva nézték a rémes jelenetet. Absteigen, ode Zachlen, kiáltotta közvetlen közelükben egy vészteljes hang. E percben megállott a forgatag, a benszülöttek leugráltak, és a fény kialudt. Meg vagyunk mentve, sohajtott megkönnyebbülve a tábornok. Túl vagyunk a veszélyen, most csak tovább. 6. fejezet. A tűzvonalon át. Este 7 órakor, szeptember 15-én Szanszú tábornok és Pussza hűséges szolga ott állottak a Nagy vagy Gizella út elején. Még ezen az estén át akartak kelni Stefánia Korzó nevű zuhatagon, szemben a Kolegerszki Vigvám erődítményeivel, ahol élelmiszerhez reméltek juthatni. Az ég derűs volt, dermesztő meleg és nehéz hagymaillat fújdogált a Király utcai pampák felől. Tábornok földre szegezte műszereit és számításokba merült. A szélesség 39 fok 41. percén, a hosszúság 47. fokán és a büdösség 100. fokán voltak. A szomszéd falvakból összecsődült néhány benszülött, és vad helye húja mellett egészen sajátságos belföldi dalokat üvöltöttek. Néhányat föl is jegyzett a tábornok. Tam-tam, elmegyek a parkba, hol az élet tarka. Tam-tam. Pusz és a tábornok hirtelen átvetették magukat a támadó kordonján, és a korzó partja felé igyekeztek. Borzasztó látvány tárult elibük. A klub indiánok ádász düvel nyargaltak egymással szorosban, nők és férfiak nemzeti viseletben, őrült kavargásban tomboltak a szédítő forgatag közepett. Túlnan a Kolegerszki Vigvamot is megszállva tartották a vadak, tollakkal, madarakkal és más limlommal díszített fejdíszben, láncokkal és gyűrükkel fülükben és orrukban ültek a nők, és sötét barna gőzölgő folyadékot ittak villogó szemekkel vadhahot a kíséretében. Egy emelvényen őrült hangzavarban szilaj csatadal szólt. A Sorrentói Emlék című nemzeti dal rémes akkordjait hozta feléjük a sirokkó. Ugyanez a dal szerepelt az összes benszülöttek könyökén kinőve. Itt nem mehetünk át, mondta elsápadva Pusz. Valamit ki kell találni. Pedig nincs vesztegetni való időnk, felelt a tábornok sötéten. Tennünk kell valamit, van nálad kés? Mi a terve? Alagutatásunk a szoros fenekés, azon keresztül jutunk át a túlsó partra. Köves. 7. fejezet. Elárulva a vadak kezében. Azonnal munkához láttak. Egy pad alatt tompa késeikkel feltúrták a kavicsos talajt, és négyszög alakú nyílást vágtak ki belőle. 10 percig dolgoztak így. Hirtelen a tábornok kiáltást vélt hallani háta mögött. Egyidejűleg, mintha súlyos kéz nehezedett volna nyakára, és határozatlanul olyan érzése volt, akárcsak valaki cúgos cipővel 3-szor teljes erejéből a fenekébe rúgna. Mi ez villant keresztül az agyán? Elárultak volna bennünket. Iránytűjéhez kapott, és gyorsan számításokba akart merülni, de már nem volt ideje. Ellenállhatatlan erő markolt bele gallériába, és magnetikus tengelye körül 3 fok alatt megfordította a tábornokot. Annyi idejesen volt, hogy a forgássebességet kiszámítsa. Egy duzzat rémes arcmeret rákerek föveggel, melyen a kitépet lófar kimbálózott. Mi lesz itt nyavajás csibészek ordított nemzeti nyelvén az arc? Ásni, lyukat ásni, mars a kapitányságra. E borzasztó idegenszerű szavak értelmét a tábornok épp oly kevéssé fogta fel, mint olvasóink, de tisztában volt jelentőségükkel. Váltságdíjat követelnek tőlünk, sukta oda Pusznak. E nép cserekereskedésből él, és mindenféle csecsebecsének nagy értéket tulajdonít. Főistenük Nimolé, akit köpködéssel és füst áldozattal tisztelnek, mely utóbbi szertartást szájukba vett tompa rudakból végzik. Szerencsére elláttam magam ilyennel, meg fogjuk kísérteni a szertartást, eretán azt hiszik majd, hogy törzsükhöz tartozunk. És ezzel oldal zsebéből kivette egyikét ezeknek a barna levéltekercseknek. De a hatás borzasztó volt. 8. fejezet. Rettenetes órák! Micsoda? Fordított a maori főnök képéből kikelve. Engem akarsz megvesztegetni, büdös jassz! És még hozzá rongyos portorikóval? Na megállj, majd adok én neked portorikót. Borzasztó roham következett, a tábornok csak annyit érzett, hogy galériát függőlegese ható erők eredője x+y/2 irányában hevesen elmozdítja, míg a föld vonzó ereje ellenkező oldalról működésbe lép. Éppen, hogy a nehézségi nyomatékot számíthatta ki, ezután annyit mondott csak, elvesztük. Szűk fehérre meszelt szobába vitték őket, hol egy hideg tekintetű vad elé kellett állniuk, akit a többiek foggalmazó úrnak neveztek. Egyik szeme helyén csiszolt kereküveg volt arcába vésve. Lela, katolni, mondta a rövid, krákogó hangon, és köpött. Puszt és a tábornokot alacsony hideg kamrácskába vitték, hol pokróccal letakart pad állott. A mécs gyérvilágításánál sápadtan meredtek egymásra. Mi lesz velünk? Suttogta Pusz. Mindennek vége, mondta rekedten a tábornok. Foggalmazó úr, a főpap eldöntötte sorsunkat. Nem láttad, hogy köpött? Rettenetes. És mit jelent ez? A tábornok ránézett. Arcán 2 sápat könny jelent meg, aztán megemberelte magát, és érztelen síri hangon szólt. Mi egy keleten felkél a nap, s a csillag elalszik, apró darabokba vágva felfalnak bennünket, foggalmazó úr és a többiek. Imádkozzunk, Pusz! 9. fejezet. Utolsó percek, egy új név. Reggel 5 óra volt, hamuszürke fény világolt be a rácsos ablakon. Pusz és a tábornok félig elalélva, bóbiskolva várták a sötét halált. Tábornok éppen azt számítgatta, hány percük van hátra, amikor a szemben levő pad alól sajátságos horkolásszerű hang ütötte meg a fülüket. Összehúzódva vártak. A hang ismétlődött. Mintha valaki horkolna a pad alatt, jegyezte meg suttogva Pusz. Egészen olyan, mondta a tábornok, és ennek csak egy oka lehet. És ez az, hogy csak ugyan horkol valaki a pad alatt. Ebben a pillanatban megragadta Pusz karját. A pad alól hirtelen egy vörös fej jelent meg, és 2 szemével kísértetiesen borzasztó kifejezéssel merett rájuk. Vöröses, barna, sajátságos föveg vette körül a fejet, melynek elől kerek bádoglapocska képezte idegenszerű díszét. E bádoglapon pedig titokzatos jelvény gyanánt állott a szám. 333. Figyelj, suttogta a tábornok. Visszafojtották lélegzetüket. Gentóg, mondta a fej, mintha tompa sírboltból jönne a hang. 10. fejezet. Gentóg. Gentóg, mondta még egyszer a fej. 2 lépést tett előre, és meglátta a foglyokat. Áj, vej, szólt ismét, és lefelé legyintett kezével. Egy megkönnyebbült sóhaj szakadt ki a tábornok tüdejéből. Tehát ön tud németül? Kérdezte örömmel a vadat. Ezentúl a társalgás német nyelven folyt tovább. Megtudták, hogy a vadat Honfidórának hívják, hogy világot járt magas színvonalú ember, aki messze kiemelkedik a budapesti sivatag őslakóinak sorából. Elmondta, hogy az itt elérhető legmagasabb állást a hordhári vagy közszolgai hivatást tölti be. Utána közvetlenül a főserif, másként főszerkesztő következik, aki az emberáldozatokat végzi. Bejárta és ismeri az egész hegyvidéket. Volt a Retek utcában, és veszekedett a külső Váci úton. Behatolt az Erzsébet tér rengetegeibe, és egyszer egy levelet vitt Braun Sándornak a Vá Rosligeti cserjéken keresztül. Ne tessék félni, mondta aztán jó akarattal. Ismerem én itt a járást. Megvárjuk, míg azok reggelizni mennek, és azután nyugodtan elvonulunk a másik szobánál. Csak tessék rám bízni. Meg voltak mentve. 11. fejezet. Konflison a Tököli úton át. Meg voltak mentve. Egy óra múlva Pusz, a tábornok, és a Hordhár ott álltak a Gizella út elején, ahonnan egészen a pályaudvarig beláthattak a tartomány szívébe. A tábornok közölte Dórával merész úti tervüket. Konflist hozok, mondotta a Hordhár, aztán mehetünk együtt. A konflis sajátságos közlekedési eszköze vidéknek. 3, néha 4 kerékre alkalmazott bőrtok ez, amelyet szíjak tartanak össze. Egy a tudósok által még nem eléggé tanulmányozott állatot, az úgynevezett gebbét fogják elé. Ez állat gyakran némileg hasonlít a közönséges lóhoz, de csontvázát kívül hordja és nem táplálkozik. Nem sokára hoztak egy ilyet, Puszt és a tábornokot megragadták, és belenyomták a bőrtokba, míg a Hordhár felült a vad mellé, aki a gebbét hajtotta, közben ős magor imákat mormolva magában. Zöreganyád és körösztanyád főistenek neveinek sűrű hajtogatásával. Dóra megnyugtatta őket, hogy nem bánt, csak mikor fizetnek neki. 12. fejezet. Életre halára. Megindultak. Jobbra és balra sorban maradtak el a szürke komor erődítmények. Lenn a kapukban vad tekintetű házmesterek álltak. Régi utazók műveiből ismerte már őket a tábornok. Elmondotta Pusznak, hogyan rohanják meg a kapupénz harci kiáltással a vándort, aki rablóvárai közelébe kerül, mészertartások közt harapják le fogjaik gyermekeinek fülét, ha azok kijönnek a gangra. Beszélgetés közben már feltűntek a láthatáron a pályaudvar hófette csúcsai. Alig 3 óráig tartott az egész út, gyalogosan 10 percnél is több időt vett volna igénybe. De ekkor váratlan szerencsétlenség történt. 13. fejezet. Nincs vesztegetni való idő. A vadiramot nem bírta el, talán elég az hozzá, hogy a szilaj gebbe éppen a pályaudvar előtt egyszerre végleg megállt. Lefeküdt a földre, s boldog mosolyjal arcán megtökött. Ki kellett szállniuk. A vakmerő tábornok útja elé, tehát ismét áthághatatlan akadály gördült, kegyetlen végzet. Mit tegyünk, kérdezte Pussz, és sápadtan nézett a tábornokra. Ez nem felelt. Összeszorított fogakkal, keresztbe font karokkal, fehéren és nyugodtan nézett szembe, a lemenő nappal. Mikor Rottenmiller szoros felől, éles, fagyasztó, sajtszak csapott szemébe. Fölemelte karját, és szilaj, rajongó hangon kiáltott. Nincs vesztegetni való időnk. Nem szabad visszariadni semmitől, cselekednünk kell. Fantasztikus tervem van, de válogatni nem lehet. Ide hallgassatok, bajtársaim, villamosan fogunk az eskütérig hatolni egy szakasz jeggyel. Verne Gyula a Csömöri úttól egészen a Filatori gátig folytatás. 14. fejezet. Egy egész lélek. Indulni akartak, de percben borzasztó kiáltás hallatszott a hátuk mögött. Megfordulva eltorzult arccal és írtózatos mozdulatokat ejtve pillantották meg a konflés vezetőjét. Száján véres tajték jelent meg, szemei kimeredtek, vért hányt és karjait percenként 90 kilométert kitevő sebességgel forgatta. Mi ez, kérdé megdöbbenve a tábornok? De a hordár megnyugtatólag legyintett. Ez semmi, kevés pénzt tetszett adni, olyankor így van. Szanszú zsebébe nyúlt, és egy pénzdarabot nyújtott át a konflisnak. Ez mindkét kezével megragadta, és zöreg anyad, köröszt anyad, sűrű emlegetése közt, fuldokló habzsolással a torkába gyömöszölt. Azután három keserűet köpött a tábornok cipőjére, s közéje csapva a döglött lónak elvágtatott. Meg voltak mentve. 15. fejezet. Előre, előre, egészen a baros bálványig. Hideg búraszerű szelek fújdogáltak, a villamos horgonyt vetve nyugtalanul himbálódzott sinein. A tábornok gyorsan beszerezte a legszükségesebb tárgyakat, ami útközben nélkülözhetetlen a vérbeli utazónak. Régi írok műveiből ismerve a viszonyokat, néhány vízáthatlan ponyvát vásárolt grill könyvkereskedésében, amire később látni fogjuk, mi szükségük is lett. Azután vízáthatlan vasakat, könyökszorítókat, vízáthatatlan élelmiszert és vízáthatlan vizet vásárolt. Konzervekkel még hazúról el voltak látva. Reggel 9:05 kedvező szél mellett, bátor bizakodással és reménnyel, a villamos megindult bizonytalan jövője felé. A beszállás elég simán ment végbe. A bejáratra fel volt függesztve a megtelt tábla, ami azt jelentette, hogy már csak 30-an szállhatnak fel. Borzasztó gomolygás támadt, a benszülöttek itteni szokás szerint egymás torkába haraptak, és vas szögekkel döfték egymás lábát. Pussz és a tábornok revolvert rántottak, és néhány benszülött holttestén keresztül felrohantak a villamos előhelységébe. Éles csengetés hallatszott, a villamos nekilódult, és elhagyta a kikötőt. Néhány benszülött férfi és nő személy sivítva kapaszkodott bele a feljáró lépcsőibe, ezeket a villamos kapitánya, a Kalauz döfölte le. Kint voltak a nyílt tököli óceánon. A tábornok éppen a berendezkedéshez fogott egyik sarokba, amikor háta mögött suttogva hívta valaki. Megfordult, és kint a villamos kiugró csengő szerkezetén egy embert pillantott meg, aki kuporogva húzta össze magát. A hordár volt. Ne tessék szólni, bent, suttogta, és tessék a jegyárat nekem ideadni, van jegy nálam, ne tessék szólni. És két sárga jegyet nyújtott át a tábornoknak. A tábornok mindent megértett. Ez volt a szakaszjegy. 16. fejezet. A baros bálvány, borzasztó percek. A távol ködéből egyszerre, mint egy jelenség, mered ki 10 óra felé egy érdekes és sajátságos építmény, a baros bálvány. A benszülötteknek úgy látszik, valamelyik fétise. Merev, formátlan idomaival, kidüllett szemeivel, valami borzongatóan idegenszerű hatást gyakorolt. A benszülöttek egy régi papja, tehet, ség, telen csinálta. A nép úgy látszik nagy tiszteletben tartja. A körülötte heverő csontok és szalámi hajak, szivarvégek tanúsítanak ama vér és füst áldozatokról, melyeket a bálvány tiszteletére rendez a vadregényes babona. Derült időben siklott be a villamos a Rákóczi öbölbe. Már-már úgy látszott, minden veszély és balsors nélkül érik el az Erzsébet szorost, amikor szemben a Hauer romokkal hirtelen robajszerű zúgás töltötte be a levegőt. A ponyvát kiáltott a tábornok. Ez a fecsken deő orkán. De nem fejezhette be szavait. A következő percben zuhogó vízszilánkok kavarogtak szemeik előtt. Borzasztó kiabálás, tolakodás támadt, mindenki életére gondolt csupán. A nyitott ablakon keresztül ellenállhatatlan erővel zúdult be a halálos, kérlelhetetlen zuhatag. A tábornoknak még volt annyi ideje, hogy elmondhatta Pusznak, miről is van szó. E vidéknek borzasztó elemi csapása az itt utca fecsken deőnek nevezett vízzuhatag, amely egész váratlanul tör elő néha valahonnan, s vakon vadul lerombol mindent, ami útjába kerül. Gyakran egész villamosokat süllyeszt el utasokkal együtt. Pusz előrángatta a ponyvákat, és hozzáfogott, hogy sátort készítsen belőlük. De ekkor egy kéz érintette vállait. Megfordult. Két sötét, hideg, kegyetlen szem merett rá a homályból. Hűvös borzalom futott végig tagjain, és ekkor tompa, szívremegtető hang támadt a sötét háttér felől. A jegyeket. 17. fejezet. A jegyeket. A tábornok zsebébe nyúlt, és szótlanul nyújtotta át a két jegyet, amelyet a hordártól kapott. A magas, sötét férfi marokkal beleragadott, s vad mohó vágyjal emelte szemeihez. Aztán reket ordítás szakadt ki tüdejéből. Hiszen ez már használt jegy, bőgte dühötten. Mars, mars lefelé! Hogy a következő pillanatokban mi történt, de arról egyikük se tudott számot adni. Ellenállhatatlan erő ragadta meg őket, egyszerre, mintha a levegőben lettek volna. Egy recsegés, egy zuhanás, és a villamos eldübörgött előttük. Most itt álltak, élelmiszer, víz, remény nélkül, elhagyva, s tanácstalanul, itt álltak a körút sivatag közepén. És nem messze tőlük a legborzasztóbb sötétség, vadság és rémület tanyája, nem messze tőlük az egymást evő irokéz és újság irokéz indiánok írtóztató életének színhelye a New York. 18. fejezet. A számom menekülés.